Jó napot kívánok! Köszöntöm a stúdióban vendégemet, Bíró Krisztát.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
No, hát Kriszta, akarom kérdezni tőled, hogy vagy mostanában a bőrödben? Mert felteszem, hogy ez azért úgy ciklikus egy ember, meg egy színésznő életében.
Igen, hogy vagyok a bőrömben? Hát ez még napokon belül is változhat.
Hol ma? Jó?
Ma? Ma egy kicsit álmos vagyunk. Nem, jól vagyok. Megyek mindjárt be színházba, mert előadásom van. Hát hullámzóan vagyok. Bizonyos szempontból nagyon jól, bizonyos szempontból meg kevésbé. De hát ez nehéz erről úgy beszélni, hogy ne hasson nyavajgásnak, mert nekem tulajdonképpen alapvetően nagyon jó dolgom van a színházamban, csak néha jobb volna egy kicsit többet próbálni. Többfélét. Csak ugye én most egy nehéz életkorban lévő karakterszínésznő vagyok, ahogy ezt szokták volt nekem mondani. Ez az én címkém. És akkor így nekem most nehéz szerepet talán.
Mindazonáltal te úgy festesz, mint akinek stratégiája van erre a kétségkívül létező és nehéz időszakra egy színésznő életében.
Hát vagy legalábbis próbálok nagyon erősen szugerálni magamnak egy stratégiát. Hát egyrészt igyekszem mindig csinálni valamit, mert ha nem csinálok semmit, akkor megbolondulok. És lehetőség szerint ez valami értelmes dolog.
Mennyi ideig? Az biztos tudsz egy kicsit nem csinálni semmit. Mennyi ideig tudsz bolondulás nélkül semmit csinálni?
Hát ezt még nem számoltam ki, de mondjuk a nyarakat nagyon szeretem, amikor így lehet így eldőlni, és csak az eget nézni, de még olyankor is legalábbis olvasni kell. De mondjuk az is igaz, hogy ahogy öregszem, egyre többet tudok csak úgy nézni kifele a fejemből, és az nem olyan nagy baj.
Ez a korosodás előnye egyébként szerintem is.
Lehet, igen. Nem bánom egyébként, szóval nem nincs ezzel semmi bajom. Se a koromban, se a fejemből való kibámulással.
Most éppen a napokban találkoztam egy olyan információval, ami lehet, hogy a negatívba sodort téged egy pillanatra, hogy a Magyar Színház annyira rossz helyzetben van anyagilag, hogy kénytelen lemondani bemutatókról az évad második felében, vagy a jövő évadban, és ennek te olyan módon, hát áldozata vagy, hogy a Magyar Színház felkérte korábban Parti Nagy Lajost és Bíró Krisztát, hogy írjanak egy darabot a Pesti Magyar Színháznak.
Hát egy-egyet fejenként együtt nem.
Ja, hogy nem ketten együtt, hanem...
Nem, Jézusom, egyet. Az biztos, még ha felismerült volna, biztos, hogy nem vállalunk el semmi ilyesmit. Nem vagyunk mi családi nagyüzem. Lajos fordította Molière Don Juanját a Magyar Színház számára, én pedig a Kaspar Hauser történetből írtam egy színdarabot, szintén a Magyar Színház számára. Egyikből sem lesz bemutató, mert hogy a Magyar Színház ugye fenntartója révén olyan helyzetbe sodródott, hogy egyszerűen képtelen bemutatókat tartani. Tehát ha jól tudom, azt hiszem, hogy nem vagyok rosszul informálva, hogy november 30-áig, amit ki volt tűzve bemutató, az megtörténik, illetve megtörtént, és minden, ami utána lett volna az évadban, azt lefújták. Aztán, hogy lesz-e valaha ebből valami, és egy egyetlen a Magyar Színházzal mi lesz, azt nem tudom.
Ez ugye a budapesti színházak között a viszonylag kisebb csoportba tartozik, amely minisztériumi fennhatóság alatt van. Tehát a minisztérium mondta be az üres pénztárcát ezek szerint.
Én nem tudom pontosan, hogy tehát fogalmam sincs, hogy pontosan mit mondtak Őze Áronnak, a színház igazgatójának, de az egészen biztos, hogy hát hosszú hónapokra, sőt most már talán egy évre visszamenőleg vannak olyan emberek, akik elvégezték a rájuk bízott munkát, és annak az ellenértékét egyáltalán nem kapták meg. És nem azért, mert bárki ellopta volna ezt a pénzt abban a színházban, hanem azért, mert ők sem kapták meg.
Én nekem van az a benyomásom mostanában, hogy az ország azért működik, mert egy csomó ember ingyen is hajlandó dolgozni. Igen. Nem, teked ez nem tűnt fel?
De.
Itt vannak, akik bólogatnak körülöttem, jó? Szóval...
Igen,
szóval hát, és most akkor föltetted a polcra a Kaspar Hausert, és várjuk, hogy egyszer valaki megrendezze, Guelmino Sándor, vagy
hát
valaki más.
Hát miután ez a Sándorra szorosan összefügg, hogy én ebből írtam színdarabot, mert ő neki ez egy régi terve, egy 10 évvel ezelőtt már erről köztünk szó volt, hogy ezt én írjam meg neki, csak közben mindenhol, ahol ő ezzel próbálkozott, ott mégiscsak valami más lett belőle. Így írtam meg neki az Édesannát, meg a Szent Lajos király hídját. De most lett volna rá szereposztás, akire, tehát kitalálta, hogy kikkel akarja megcsinálni, És akkor így most meg is írtam, a darab elkészült. És hát nyilván, amikor majd a Sándor remélhetőleg előbb-utóbb ezt megrendezi, akkor lesz belőle valami, de hát én ezt nem akaszthatom le úgy a polcról, hogy, hogy ezt ne ő csinálná meg.
Tudod egyébként, hogy volt ebből színházi változat? A stúdiókán mutatta be, én láttam.
Hogyne Fodor Tamás.
Igen.
Persze, persze. Meg nem olyan régen a pécsi egyetemisták csinálták a Handkénak a, ez egy nagyon furcsa, Kaspar Hauser-szerű valami, én elolvastam, nagyon érdekes olvasmány volt, nem ragadott meg. De hát a maga nemében azért ez egy fontos mű, persze, tehát a pécsi egyetemisták is csinálták. Kaspar Hauser.
Akkor az a bemutató elmaradt, de tegnap volt egy bemutató, úgy tudom, egy valamiféle bemutató, most néz rám először nagy szemekkel, aztán tudja, mire gondolok,
Hát gondolom a CD-re gondolsz.
Igen.
Hát ez egy sajtótájékoztató volt, igen, tulajdonképpen bemutatónak tekinthető. Ez Presser legújabb CD-je, az a cím, hogy Rutinglitang, és Parti Nagy Lajos 38 versére írt muzsikát Presser Gábor, és egy egészen különös dolog lett ebből a CD-ből, olyan, mint egy, nekem olyan, mint egy nagyon jó csehszlovák film, mondjuk egy ilyen, hát nem, ne nevezzünk meg rendezőt, egy nagyon jó csehszlovák film, mint szimfónia. Egész különleges lett az egész, nagyon-nagyon-nagyon, én nagyon rajongok érte, és közreműködik rajta Szalóki Ági, Váci Eszter, Rád Zoltán, Csíkzenekar, Falusi Marian, Novák Péter, egy picit én is, de az elhanyagolható, és Závada Pál fütyül, illetve éneke.
És egy nagyon... jól fütyül a Závada?
Hát olyan, mint egy hangszer.
Mint egy hangszer.
Fantasztikusan fütyül, tényleg. De az egész...
Nem is tudom, mert Gózon Gyula volt az, hogy azt híresztelte magára, hogy Isten ilyen fütyült, de szerintem rémesen fütyült valamelyik filmben fütyörészik ott a kisunokának, azt hiszem.
Igen.
Na mindegy, szóval remélem, hogy a Závada nem fog csalódást okozni.
Nem.
Nagyon jó. Hogy lesz egy ilyen, hogy telefonál a Presser, és azt mondja, hogy milyen jó lenne, ha én Parti Nagy verseket zenésíthetnék, vagy?
Ez úgy történt, hogy Presser Gábor már korábban kortárs költők verseit olvasván úgy döntött, hogy már pedig ő versekre fog zenét írni, és amikor már volt jó néhány, nem csak Parti Nagy Lajos, hanem más költők is, akkor viszont egyszer csak Parti Nagyból lett 8 vagy 9, és akkor elkezdett ezekkel foglalkozni, és rájött, hogy ledobja magáról a többi költő is ezt, és ez is ott, tehát hogy azokkal külön kell foglalkozni, és akkor végül is úgy döntött, hogy akkor csak az ő verseiből csinál egy lemezt. És először 44 vers volt, de aztán 38 lett a vége, és 73 perc hosszú a CD, és hát egy könyvvel együtt árulják, tehát egy nagyon-nagyon szép kivitelű könyvvel, amit Vető Gábor tervezett, és érdemes a könyvvel a kézben leülni és meghallgatni a CD-t, mert úgy az igazán izgalmas.
Melyik a kedvenc számod rajta?
Hú, ez mindig változik, most már sokszor hallottam. Most éppen a Bárzongok című ciklusból a középső, a hajnali blaha, most az.
Azt fogjuk most meghallgatni? Akkor hallgassunk egy kis zenét.
A Montmartre-on abszinttal, kalvadosszal töltettem volna még hány éjszakát, de eljöttem a 4-es villamossal, hogy bámuljam a hajnali lahát, s lejjek itt Raspressor a zenésze, ahol az ősz e tonna száma var, e könnyű árva trágya tengerésze, meg annyiszor pöhelyként felkavar. Megforgat és levág a sárga földre, ma erre rángat, holnap arra lök. Elhullott lombok rácsát járja fölle, mint kottorácsot részek dallamok. maszinista protkolykája füstbe nyekteti a köhögését, kátrány veri vissza, s kétkeset hangfal kontrázgat neki. Kiskánk szájjel hattyú szárnyan öntött vashattyunk, űri hamucár, mint falkacsik az öblös éjszakába, nugat, szorít és biztosul kapar. És így tovább a szívvel szorulásig, taknyába fúl itt minden dalszöveg, másra csúsznak máslik és fáslik, s ez így lett már, míg meg nem halsz önök.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallgatják a Rádió Kun. Stuber Andrea vagyok, és Bíró Kriszta színésznő a vendégem. Színésznő mondtam nagyon magabiztosan, de voltaképp ki kell térni az ő egyéb területeire is. Már az előbb arról volt szó, hogy különböző véletlenszerű, vagy nagyon is elszánt tudatos akciók nyomán színpadra írt különböző regényeket. És ha ehhez hozzávesszük azt, hogy megjelent neked két regényed, pontosan egy regényed és egy novellás köteted, akkor az emberben óhatatlanul felmerül az, hogy lehet, hogy ez egyfajta lassú, türelmes út a drámaírás felé? Most csodálkozik, mintha ez a meghökkentő lenne.
Hát, mert nagyon nehéz erre határozott igent vagy nemet mondani. Egyrészt én nem vagyok író, én színész vagyok, aki meg van áldva a némi íráskészséggel. És én nagyon szeretek írni, meg ez nekem ilyen zsigeri napi szükséglet, de hogy konkrétan a drámaírás felé venném-e az utam, abban nem vagyok egészen biztos, mert ugye eddig mindig adaptációkról volt szó, bár kétségtelen, hogy ez a Kászpár, ez már tekinthető saját műnek. Noha egy regényből indul ki, de azt erősen elfelejti egy idő után. De hogy fogok-e én még ezzel próbálkozni, azt arra most nem merek sem igen, sem nemet mondani. Ha úgy hozza a sors, akkor biztos. Nagyon nehéz párbeszédet írni. És azt hiszem, hogy én nem is vagyok igazán korszerű, mert ugye amihez én egy kicsit is értek, az igazából a történetmesélés. És ez sem az irodalomban, bár ott most újabban azért van ennek keletje, de a színházban ez most kevésbé izgalmas, hogy pusztán egy történetet elmesélni.
Meg hát mondjuk nem a narratíva része az, ami színpadra való,
hát inkább igen,
a drámának.
Igen. De mondom, igaz is lehet, hogy lesz ilyen. Tudom.
Jó, ebben is lehetnek különféle ambíciók. Tehát ébredhet az ember úgy, hogy na most meg akarom írni a 21. század ember tragédiáját, de van, most nevetgél, mint az olyan abszurd gondolat volna. De van egyfajta mesterségbeli felhasználás is, tehát na, ismerjük azt a fajta színpadi művet is, amit nálunk is bemutatnak ilyeneket, amiket jellemzően egyébként színésznők írnak. Tehát például a Mikve, a Pesti Színház, meg vannak ilyenek, tehát rutinos szakmát és a színpadot és a színpadi működést jól ismerő színészek írnak kifejezetten színész darabokat, jellemzően színésznőknek egyébként, és hát biztosan nem ok nélkül, hanem egyrészt azért, mert úgy érzik, hogy már ők tudnak szereplőket mozgatni színpadon, másrészt úgy érzik, hogy nincsen elég szerepük, amiben ők kiélhetnék magukat. Tehát ez végül is egy eléggé tipikus út nyugaton legalábbis, bár nálunk nem nagyon van rá példa.
Azt abszolút el tudom képzelni, hogy valaki egyszer csak színésznőként rettenetesen megdühödik a világirodalomra, amelyben, mint tudjuk, lényegesen kevesebb.
Meg gonoszul bánik a színésznőkkel.
Igen, de ráadásul főleg a 30 fölöttiekkel, mert azért úgy így a 18 és 30 között az őszi barack hanvasoknak még egy-két dolga akad, de hát a 30 és a vénasszonyok között nagyon kicsi a választék, tehát el tudom képzelni, hogy valaki egyszer csak iszonyú mérges lesz, és azt mondja, hogy hát már pedig én most akkor majd én írok egy színdarabot. De valahogy én, na ezen a ponton viszont én rettenetesen zavarba jövök, mert még fel is merülhet bennem ugyan ilyenféle dű, de elszégyellem magam, hogy magamnak akarok szerepet írni. Ami persze egyáltalán nem biztos, hogy ez egy olyan erényes dolog, és több mint valószínű, hogy inkább hülye vagyok, mint erkölcsös, de hogy szóval zavarba jövök ettől, hogy magamnak. Keresni magamnak másoktól, vagy úgy kitalálni, hogy mégis mit szeretnék játszani, azt igen, mert álmodozni nem tilos, de hogy én leüljek és írjak Bíró Krisztának egy szerepet, hát ez azt hiszem nem az én műfajom.
Két pontnál akarok megállni, az egyik az egy korábbi volt, az azt mondtad, hogy nagyon nehéz dialógust írni. És ez úgy meglepett, mert egy színésznő, tehát szerintem egyrészt nem olyan nehéz, másrészt különösen egy színésznő az úgy pontosan érezheti, tehát hogy elmondod hangosan, és tudod, hogy hogy szólna rá a válasz, nem? Hogy hogyan kellene replikázni.
Teljesen igazad van, csak az a baj, tudod, hogy a fejünk, nem csak az enyém, a fejünk azért egy pályán eltöltött néhány év után tele lesz mindenféle típusú mondatokkal. Szép Ernőkkel, Molnár Ferencekkel, de mondhatok kortársakat is, teljesen mindegy. Na most, ha azt hallom vissza, hogy ez nem az én mondatom, hanem igen erősen emlékeztet például a, nem tudom, Bródi tanítónőjére, akkor meg még jobban elszégyellem magam.
Úristenem, és az ember egyszer csak rájön, hogy állandóan idéz.
Pontosan.
Nem? Ilyen van, egy bizonyos kor után egyébként ez így, hogy minden mondat megvolt már.
Igen.
A másik pedig az a gondolatom volt, hogy ezek szerint úgy, hát keresgélsz magadnak néha, hogy elképzeld magad, de nem teszel célzásokat ilyenkor különböző helyeken, hogy itt van például egy szerep, ami milyen jól állna a Bíró Kriszta nevű színésznőnek? Tehát ez csak egy ilyen házilagos ábrándozás szintjén marad, hogy azért magadnak tudnál szerepet keresni? Vagy?
Nem, hát volt már rá példa, hogy szállítottam egy színdarabot, amelyben végül is nekem is jutott falat. Ez szerintem nem ciki, vagy nem szégyen. Úgyse én fogom eldönteni, hogy mehet-e vagy sem, én legfeljebb kérhetek. Most az utóbbi időben inkább, miután például pont a Nőnyugat kapcsán ott nem is szerepekről volt szó, hanem sorsokról, ez a típusú szállítási vágyam kielégült egy időre, de hát most majd újra itt lesz az ideje annak, hogy gondolkozzam rajta, hogy mégis mit kezdjek magammal.
Akkor röviden összefoglalom a Nőnyugatot, amelyet tavaly mutatott be az Örkény Színház a te szerkesztésedben, összeállításodban. Ez valamiféleképpen, ha nem is folytatása volt, de hát összefüggésben lehetett a korábbi Nyugatesttel, ahol véletlenül úgy alakult, hogy csak csupa férfi szerző jutott szóhoz az előadásban, míg ezzel szemben a Nőnyugat, a Nyugatban író, vagy a Nyugatban író körül író és mozgó nők sorsát mutatta be, igen, ahogy mondott, tehát nem egyszerűen műveket hallottunk, hanem hát megképződtek ezek a nők előttünk. Olvastam egy nagyon jó megfogalmazást, most kikeresem, mert az nagyon tetszett, hogy milyenek is voltak ezek az írónők, ugye Karinti feleség, Kosztolányi feleség, Babics Adi, tehát ezek a nők, akik egyébként nem csak egynél játszottak, hanem így valahogy kézről kézre jártak, azt mondta egy szerző, Bedőjé István nevű, hogy ebben a válogatásban egymást magyarázzák, egymást leprázzák, ekézik az irigykedő, bosszúraszomjas század elős csajok, azok igen, kivetik a hálójukat valamelyik nagyságra, vagy hagyják magukat lekaszálni egyik idősödő virágról a másikra libbenő pillangóként, írta valaki. Ez nekem nagyon tetszett, de voltak, egyáltalán nem erről akartam kiukadni, hanem arra, hogy itt tehetséges, jól író művész, vagy félművész asszonyok életébe tekintettünk be, és tulajdonképpen ha nem tudok ebből már jól kijönni, hogy jussak el oda, hogy eszembe jutottál róluk, de nem azért, mert ők ilyenek, vagy olyanok, vagy csajok megekéznek, hanem voltak épp, tehát az irodalomban, az irodalmi élet közepében benne levő, érintőlegesen, megtevőlegesen benne levő művész hajlamú, több színésznő is volt köztük. Tehát, hogy valahogy azt akarom kérdezni, hogy a Nőnyugatban te benne vagy valamilyen formában? Vajon, hogy érezted? Tehát így is a tied az az előadás, vajon?
Igen. Azért, mert...
Úristen, azt hittem, most azt, igen, pont, mondod, én beszélek fél órája, és ez egy klasszikus interjú, ezért azt mondod rá,
hogy igen. Darvas Iván fél, ez művész úr tetszik, hogy ennek a díjnak. Igen. Ne, jó bonyolult erről beszélni. Azért, mert hát hogy ne volnék benne, hiszen, hiszen óhatatlan, hogy két évig éltem velük együtt, nőttem fel velük, mentem férjhez, temettem el írókat, csaltam őket, és visszacsaltak, és nem tudom. Tehát, és hát óhatatlan, hogy az ember előbb-utóbb ne kezdjen el párhuzamokat érezni, amivel persze nagyon kell vigyázni. Például ott van a Kafka, akivel nem érzek párhuzamot, csak csodálom, és megrendít a sorsa. Akivel érzek párhuzamot, az nyilván leginkább a Harmos, a Kosztolányi felesége, Harmos Ilona, aki valóban színésznő volt, méghozzá állítólag nem is volt rossz színésznő, mint ahogy Karinti felesége, Judigettel sem volt rossz színésznő, sőt. És aztán ott hagyta a pályát, lett belőle feleség, és hát elkezdett írni. Én biztos, hogy, tehát én azt gondolom, hogy én színésznő vagyok, pont. Az, hogy én írok, az nekem belső szükséglet, más kérdés, hogy adott esetben ez megjelenik, de én ettől még nem leszek íróvá. Valóban az is párhuzam, hogy egy nálam fényévekkel magasabb színvonalon alkotó emberrel élek együtt, tehát tudnom kell, hogy hol a helyem, de miután tudom, hogy hol a helyem, és ezt most a szó legpozitívabb értelmében mondom, ezért én nem érzem magam ettől rosszul a bőrömben, mert nem akarok, ezt már egyszer mondtam valamikor, szándékosan leszek ilyen durva, nem akarok Kertész Imre regényeket írni, tehát nem vágyom olyan típusú babérokra, hogy tehát az az irodalom, igen, én pedig én egy boldog műkedvelő szeretnék lenni. És ezért aztán az ő, tehát ezek a nők azért alapvetően elég magányosan és boldogtalanul fejezték be az életüket. Én remélem, hogy nekem az a típusú elégedetlenség nem jut osztályrészemből, mint nekik. Én más dolgokban vagyok elégedetlen. De azt gondolom, hogy ha nem írófeleségekről készítettem volna bármit, hanem mondjuk pszichológus nőkről, vagy tanárnőkről, vagy orvosnőkről, akkor ugyanígy fedezhetnék fel párhuzamot pusztán abban, ahogyan megpróbálják összeegyeztetni a gondolkodó emberi lény életét, a szó legjobb értelmében karriervágyó nő életét, azzal mondjuk, hogy nő, hogy szerető, hogy feleség, hogy anya, hogy háziasszony, amelyek nem lebecsülendő tevékenységek, és hogy ezt hogy lehet összebékíteni.
A Nőnyugat előadásában foglalkoztatok egy sor íróval, férfival, Móricztól, nem tudom, Balázs Bélán át, Babicsik, melyik pasi volt a legvonzóbb? Melyikbe estél bele?
Hát, ha választanom kell, akkor Karinti. Nekem az, aki a leg... De ez annyira, ez meg már tényleg ízlés kérdése, hogy egy nőnek
hát pont az ízlésedet kérdezem.
Hát én akkor Karinti, tehát én nekem a többiek azok kevésbé. Hát a Móricz az egy...
Móricz a legsúlyosabb az egész társaságból, asszonyi szempontból úgy gondolom.
Igen, na jó, de hát azért ugye azért a nők is megérték a pénzüket, akik, tehát szóval ezért itt pontosan az, az lenne a lényeg, vagy az egyik legfontosabb szempontja ennek az összeállításnak, hogy nehogy véletlenül úgy tűnjön, mint hogyha én azt gondolnám, vagy mi azt gondolnánk, hogy jaj, szegény áldozat, asszonyok. Nem, hát itt ezek itt felnőtt emberek vívnak egymással, férfiak, nők, és mindenik megéri a pénzét, és mindenkit lehet nagyon szeretni, meg sajnálni a boldogtalanságáért, meg a vágyaiért, és lehet nagyon utálni a fafejűségéért, a korlátoltságáért, stb.
Ennyit most a Nőnyugatról, most hallgatunk egy kis más zenét, és aztán folytatjuk.
Gedenkst du jene Nacht, die schöne? Geblüht, geflammt hast du meine Kleine, die Lippen saftige und reine. Zeugen hast mein Fleischen blied. Die Augen, die zwei vermachte, die Lippen, die zwei verschmachte. Getuliert hast die Zieser geht, gegleit mit Feier, hast die mir teiere, schäpsche dich still. Ach, Kim, mein Scheiner, weil deine Augen wie Keulen schwarz, so dich nicht keiner, nicht gefangen mein Herz. Die bist der Scheinste auf der ganzen Welt. Die schwarzen Festen, es brennt der Feier in es quält. Ach, nimm mich, Liebe, weil jetzt bin ich schon im Ganzen dein. Ich brenn in Fieber, trink schon ein bisschen softem Wein. Trink starken, süßen, wie es sich gibt. Seh, wie es kocht, wie du's blieb. Trink noch ein bisschen am Lied. Gib mir Liebe mein. Wie schnell die Zeit ist schon entlaufen. A zweite hat sich mir getroffen. A zweite hat sich mir getroffen. Hin sie es auch, wenn wir weg. Ein Dreier sicher im Schenken, verurend in Verbänken, in Wänden schicker Miede, fall ich anide, in Herr dein Lied. Nimm mich lieber, weil jetzt bin ich schon im Ganzen dein. Sech brenn in Fieber, trink schon ein bisschen softem Wein. Trink starken, süßen, wie sich lieb. Trink noch ein bisschen am Lied. Sech wie es kocht, wie du's blieb. Gib mir Liebe mein.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy így vasárnap délután a rádiókon. Bíró Krisztával beszélgetek, akinek igyekeztem kicsit feltérképezni a pályáját, és az ember önző mód mindig úgy kikapja a közös pontokat. Kettő közös pontot találtam, mondom az egyiket, Kőhalmi Attila.
Jézusom.
Mit mondasz nekünk róla? Mondj róla valamit, nagyon csodálkozik, de csak mert hogy rád ő hatással volt gyerekkorodban,
hát a színpadra. Konkrétan miatta lettem, tehát hogy ő volt az, Jézusom, de rég beszéltem olyan emberrel, aki ismerte.
Hát, ugye, nem ismertem, csak a nézőtérről, mint gyermek.
Hát ugye ő meghalt. Kőhalmi Attila, neki volt egy bátyja, Kálmán, az édesapám legjobb barátja volt. Ezáltal az Attila is nagyon jó barátja volt édesapámnak. És amikor 4 éves voltam, én akkor már ismertem Attilát, csak színházban nem voltam még soha életemben, és ő gyerekszínházban játszott. És a papámnak volt valami dolga vele, valamit meg kellett beszélniük, és én ilyen vasárnapi gyerek voltam, mert elváltak a szüleim, és mentem a papámmal be a gyerekszínházba, ahol egy egyáltalán nem nekem való színdarab ment, mert mondom, én 4 éves voltam, ez egy kamaszoknak szóló előadás volt, az volt a cím, hogy a bátyám és a Klarinét.
Hát én voltam a kamasz hozzá.
Lehet. És én megnéztem ezt az előadást, amiben az Attila játszott a férfi főszerepet. Hát az egy dolog, hogy 4 évesen természetesen halálosan beleszerettem, bár mondom, addig is ismertem, mint apukám barátját, de magába a színházba is beleszerettem, és én akkor eldöntöttem, hogy már pedig én ezt fogom csinálni. Amit a szegény anyám szívrohamot kapott, mert hazavitt apukám anyukámhoz, és akkor én mondtam, hogy, mert hogy azt a szót, hogy színész nem ismertem, hogy én olyan leszek, mint aki azon a magason, abban a nagy fényben van. Úgyhogy ezt köszönhetem az Attilának, aki hát egy nagyon nyomasztó és szomorú sors, és már nem él egy ideig, néhány évvel ezelőtt, még fiatal színészként, akkor még élt az Attila, a rádió környékén lehetett őt látni egy gége mikrofonnal, ahol megpróbált olyan kollégáktól, akiket még megismert, pénzt kérni. Elég szörnyű sorsa volt. De hát már nem él.
Hát most így hátakon hidegek futkosnak, de hát mondjuk akkor minden esetre része volt abban, hogy te vastag színházba beleszert, és mondjuk az én színház szeretetemben is része volt neki, amikor én nálad idősebbként, már célzott közönségként ott ültem úttörőként a Bartók Gyermekszínház nézőterén, és Kőhalmi Attila pedig a színpadon hódította a kis úttörő szíveket.
Szép pas.
Igen. Jó, hát a másik a Madách Gimnázium, ahova én szintén jártam jóval korábban, és meglepve olvastam az általad adott interjúkban, hogy neked ott egy olyan tanárod volt, aki benneteket megszállottként hurcolt színházba, pláne vidékre is, pláne vidéki színész büfékbe, ami...
A tanár úr, Bece nevén papa, Széke István az ő neve, aki szintén a Madách Gimnáziumba járt még annó, és aztán oda tért visszatanítani. Tanított máshol is, a Vörösmartiban is, meg máshol is, de hát azért mégiscsak nekem ő a Madácshoz kötődik. És a papa egyrészt ugye együtt járt a Madácsba Babarczi tanárúrral, aki szintén a Madácsba járt, illetve Szegedi Egyetemista korában a József Attila, tehát ez a Szegedi Egyetemi színpadon is regnált a tanárúr, mint diák, rendező, színész, mindenféle. És hát ismert egy csomó embert, akiből később színházi ember lett. És neki olyan ízlése volt, hála a jó Istennek, hogy ő egyrészt hurcibált minket vidékre, tehát én láttam olyan előadásokat, amelyeket ha ő nincs, akkor nem láttam volna, és amelyek nagyon-nagyon erősen befolyásolták a színházhoz való közömet, meg az ízlésemet is. Illetve hát ezek a színészbüfé látogatások, ezek egészen lenyűgözőek voltak, tehát ott elég sok mindent láttam abból, hogy az, amiről én azt gondoltam addig, hogy színház, a lépcső, meg a hosszú ruha, meg a reflektor, tehát amit teljesen egészségesen egyébként egy 13-14 éves kislány gondol erről, hogy hát azért az nem úgy van, hanem annál sokkal keményebb.
Ott ültetek a büfében, fújták fölöttetek a cigarettafüstöt, és váltották meg felé a világot a színészek?
Hát nagyjából igen. Például arra emlékszem, hogy amikor a Mester és Margaritát először láttam Kaposváron, akkor aznap két Mester és Margarita előadás volt, egy délután és egy este. És iszonyú hideg volt, tél volt, és egyszerűen nem, hát gimnazisták voltunk, nem voltunk valami gazdagok, nem tudtunk volna beülni 3-4 órára valami étterembe, mindegy, a lényeg úgy alakult, hogy lemehettünk a büfébe, ahol legalább meleg volt, és annyi pénzünk volt, hogy a színházi büfébe ígyunk egy teát, vagy kólát, tök mindegy. És hát ment az előadás, és hát elképesztő dolog volt figyelni, ahogy jelmezben közlekednek a színészek, ahogy megjelenik. Bárki, nekem az a nagy élményem, hogy Lázár Kati lejött a büfébe, és ugye mondom, én még nem láttam, hiszen ment az előadás, mi csak este néztük, egy kötényben, és hívták színpadra, de közben telefonon, valakivel eszmét cserél gyereknevelés ügyben, és nem tudta bekötni a kötényét, és hát én, mint a féle kis hülye úttörő, odaugrottam vadidegenül, és megkérdeztem a Katit, hogy megengedi-e, hogy bekössem a kötényét, és megengedte. És akkor így is megkettem meg a Lázár Katival. És erre még ő is emlékszik, hogy ez megtörtént.
Ez szép történet. Uh-huh. Beköthetted a Lázár Kati kötényét.
Nekem az nagyon fontos emlékem, igen.
És a Székely tanár úr keze alól sok színházi ember került aztán ki, ezek közül, akiket hurcolt ide-oda? Hát, vagy te vagy az egyetlen színésznője ilyen?
Nem. Hát Honti György, aki oda járt a Madácsba akkoriban. Aztán ott volt, tehát nem csak a papa vezetett, vagy csinált ilyen gimnáziumi, úgy hívták a Úgy hívták a Madách Gimnázium, vagy hívják ma is a Madách Gimnáziumnak a diák színjátszó körét, hogy Tália. Ez egy nagyon híres műintézmény, mert ugye az 50-es években alakult, és Lengyel György, aki akkor oda járt és diák volt, még előbb, mint a Majora Nemzetiben megrendezte az ember tragédiáját a Zeneakadémián. Úgyhogy ez egy nagymúltú történet, és hát nem csak a Székely Papa tanított ott, hanem mások is, de például oda járt a Novák Eszter, Görög László, Kautsky Armand, Radnai Anna Mária. Őket nem tanította a papa, vagy csak tehát érintőlegesen, nekik is közük van ehhez az egészhez.
Tehát végül is a Madách az elég hosszan, úgy korábban is valahogy ilyen
igen.
Képzőszerű dolog volt.
Hát igen, meg nagyon humán beállítottságú, a szónak a humanista, meg a humán tudomány értelmében is. Ott mindig volt egy hagyománya ennek a legjobb értelemben vett diákszínjátszásnak, ami szabadságot, játékkedvet, egészséges pimasságot feltételezett.
És amikor téged az érettségi után rögtön felvettek a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Huszti Péter osztályába, akkor a Huszti Péter neked mondott valamit?
Hát persze, hát én színházban lógtam gyakorlatilag 10 éves koromtól kezdve, onnantól kezdve, hogy elmehettem este egyedül otthonról, tehát megengedte anyukám, hogy onnantól kezdve én gyakorlatilag minden estét színházban töltöttem, és én mindenevő voltam, tehát én ugyanúgy jártam a Vidám színpadra, meg az Operett színházba, mint a Katonába. Tehát nekem olyan 15-16 éves lettem, mire úgy elkezdett világossá válni, hogy attól, hogy valami színház, attól azon belül az egy nagyon nagy halmaz, és azon belül sok mindenféle dolgok vagynak, melyek közül van, ami az én ízlésem mély vált, vagy a bőröm alá ivódott, és valami meg, ami 10 évesen tetszett, az már 16 évesen nem. És persze, hogy tudtam, hát én nagyon sok mindent láttam a Madách Színházban is, oda is be lehetett lógni nagyszerűen.
De. Jól jártok egymással, Huszti Péterrel?
Nem is tudom. Ugye mi voltunk az első saját osztálya, tehát amit ő a saját nevével jegyzett, nem tudom, őszintén szólva nem volt nagyon könnyen megközelíthető ember, nem is nagyon engedett minket közel magához, nagyon keveset tudtunk meg róla, ami egyébként a jó tanárságnak nyilván nem feltétele az, hogy valaki elmondja, hogy a kakaós vagy a lekváros palacsintát szerette egy gyerek korában, tehát nem ezt a típusú közelséget értem, hanem ez alatt, hanem inkább nem, valahogy nem tudtunk hozzá közel kerülni. Volt egy-két nagyon vidám pillanat abban a 4 évben, amikor egyszer csak így felcsillant a humora, és mondott valami állati szellemeset, és akkor mindig azt hittük, hogy akkor ez most már így marad, de aztán ugyanolyan visszavonult és rezervált lett, mint korábban. Nekem egy nagyon fontos dolgot mondott egyébként, amiért hálás is vagyok neki, és ezt szoktam tovább is mesélni, hogy amikor 4 éves voltam, akkor Iglód István kiválasztotta a Szent Iváni Jálomban a Várszínházba a Hermia szerepére. És hát én, mint a féle 21 éves kislány, hát egyrészt rettenetesen meg voltam tisztelve, mind a Várszínháztól, mind Shakespeare-től, mind a szerep nagyságától. És akkor behívatott a Huszti az irodájába, és mondta, hogy ugyan az ő engedélye kellett főiskolásként, hogy kiadjon engem ebbe a produkcióba. És azt mondta nekem a tanár úr, hogy nézze, Krisztán, én magát szívesen kiadom erre a szerepre, mert ez egy nagyon jó lesz magának, menjen, csinálja meg. És hát ugye mondom, nagyon távolságtartó volt, és kis hülye, azt mondtam neki, hogy a tanár, de mondjon már valamit útravaló, vagy mit, mi legyen. És többen te rám nézett, és azt mondta, tudja mit? Azt tudom magának javasolni, hogy felejtse el, hogy Shakespeare mekkora szerző, olvass el úgy a darabot, mintha azt mondja, ki? Kovács? Shakespeare? Vagy Béla? Vagy mi? Mert hogyha túlságosan tiszteli a szerzőt, akkor a büdös életben nem fogja tudni eljátszani ezt a szerepet. És ez egy roppant hasznos tanács volt. Ezt meg is fogadtam. És próbálom ezt továbbadni például. Tehát, hogy ne az ájult tisztelet vezessem.
Most azt nézem itt a papírjaimban, hogy ez mikor volt, ez 91-ben volt. Uh-huh. És szerintem te annál korábban már eljátszottad a Zsebibabát a Radnóti Színházban, a Mici Mackon.
Igen.
És az nekem emlékezetesebb, mint ez a Szent Iváni Jálomban.
Hát az nekem is emlékezetes. Hát ezeket most csak erre kérdeztél rá, úgyhogy mert a Huszti tanár úr kapcsán ez jutott uh-huh. eszembe.
Az de oda is kiengedett minden esetre
hát
korábban.
Igen. akkor harmadéves voltam, és ezt Márton András rendezte. Darvas Ferenc írta az előadás zenét, és Lengyel Ferenc a szöveget készített. Nagyon jó előadás volt, nagyon szerettem. Rengeteget röhögtünk, arra emlékszem, és hát nagyon élveztem azt, hogy nézhettem, ahogy a többiek. Szerintem László Zsolt, mint Füles, az egészen káprázatos volt. Tehát az egy filozófikus szamár volt, amit ott a Zsolt játszott. De az egész előadás nagyon jó volt szerintem.
Igen, én is úgy emlékszem, különben meg az egész világ a Fülesnek áll, tehát az is igaz, hogy igen. Valahogy. No, hallgatunk megint egy kis zenét, aztán folytatjuk.
Jeder Mensch fühlt, jeder Mensch hört, in Herzen klange Musik. Jeder Mensch träumt, jeder Mensch webt, süße Träume für'n Glück. Nur jeder Mensch anders für'n sein Glück erdenkt, zieh noch der Volk, zieh noch Reichtum erbängt. Ich schäm sich zu beten, sie schwer zu verstehen, mein Glück wendet sich in dir allein. A bissel Glück, a bissel Glück in Leben. A bissel Glück kannst du allein mir geben. Ich hab geträumt die ganze Zeit, a bissel Glück. Nur wie leid, bis hab der Sein die Christus Glück gewinnt von mir weit. A bissel Glück, meint Liebe, Frieden, Schulen. A bissel Glück, gesehen hab ich in Chulen. In ich erklangen finde mein Herz, als rutscht das Leben, wird oft schwarz. Wird kommen das Glück, das bisschen Glück. Bissel Glück, meint Liebe, Frieden, Schulen. A bissel Glück, gesehen hab ich in Chulen. In ich erklangen finde mein Herz, als rutscht das Leben, wird oft schwarz. Wird kommen das Glück, das bissel Glück.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor zajlik éppen. A stúdióban, a Rádiókúban Bíró Kriszta a vendégem, vele beszélgetek. A színészetről. A legutóbbi szereped, a legutóbbi bemutatód az a Tarelkin halála.
Így van.
Című előadás, amiben több szerepet játszol. Ez a darab olyan, hogy van nagy főszerep, és aztán vannak kisebb szerepek, és a Zörkén Színház ezt takarékosan úgy oldja meg, hogy többen több szerepet játszanak, és az egyik szereped az egy férfi szerep.
Hát kettő is.
Kettő. Tehát, hogy minden esetre így látlak magam előtt, hogy te ott férfi voltál, vagy hát inkább, mint egy kisfiú így kalapban, meg öltönyben. Úgy, uriam, lettél. Mondjuk ez egy megelégedésedre szolgáló feladat a Tarelkin, ezt levezhetjük színészi kihívásnak, és még hogy még rátegyek valamit, hogy férfit játszani jó egy színésznőnek, az egy érdekes feladat?
Szerintem nagyon érdekes, és a Tarelkin az igenis az kihívás volt több szempontból is. Például igen, a férfi, ugye még nem is mondtam igazat, mert ugye összesen 4 szerepet játszom az előadásban, és ebből a 4 szerepből 3 férfi.
És egy bajuszos nő.
És van egy bajuszos nő, igen. Abszolút kihívás volt, mert ugye nem, tehát hogy ez vállaltan játék, tehát ezt Mácsai Pál úgy fogalmazta meg az egyik próbán, hogy mert ugye Takács Nóradi, a kolléganőm is játszik benne férfit, hogy Jézusom, nehogy elkezdjetek férfit játszani, hát úgyis mindenki tudja, hogy ez a Takács Nóradi, meg a Bíró Kriszta, hanem a játék legyen, tehát a játékba vonódjon bele a néző, hogy én most férfi vagyok. És valahogy olyan érdekes volt, hogy sokkal inkább ennek a bizonyos férfinak a színpadi célja volt a kihívás, hogy azt hogyan lehet megcsinálni, mint eljátszani, sem mint a dolognak a hogyan utánozzunk férfit című leckéje. Noha állat érdekes volt, hogy amikor kezdtek érkezni a jelmezek, a ruhadarabok, akkor azért elég sokat vaciláltunk azon, hogy akkor ez hogy legyen ez a kereskedő, hogy legyen ez a hivatalnok, és azért én is keresgéltem mozgásban például férfiasabb mozdulatokat, vagy mert az érdekes, igen, az nagyon érdekes egy másik nemű ember bőrébe belebújni. És az kihívás. De a legnagyobb kihívás mégiscsak ez a nő ebben az előadásban, ez a bajszos nő, akit már
aki említem. Egy állőzvegy, vagy...
Hát egy állőzvegy, aki egy...
Egy valódi állőzvegy, vagy...
Hát igen, ő... Igen. Hát minden esetre egy pénzéhes nő, aki hurcolja magával mindenhová a három gyerekét, hogy ahol csak lehet, az ő valahogy a pénzt csikarjon ki az élettől. És hát az a szerep, az igaz, az is egy epizód, mert összesen két jelenet, de ott úgymond, ha lehet ilyen klasszikusan fogalmazni, annak van valami íve. A másik három, a férfiak, azok ilyen nagyon erős korongecsettel fölrajzolt színek, pillanatok, egy valami, amiben nagyon erősnek kell lenni, ahhoz, hogy világos legyen, hogy kiről és miről van szó. De az igazi kihívás a csaj. És nem a bajsza miatt, bár azt nagyon jövőszem. Azt nem én találtam ki, hanem Nagy Fruzsina, aki a jelmezeket és a maszkokat tervezte.
Melyik a kedvenc szereped az Örkény Színházban? Talán ez, ami a legújabb, vagy ettől függetlenül? Most úgy gondolkodol, mintha nem tudnánk, hogy melyik a
kedvenc. Nem, hát az Ibusára kedvencem természetesen. Igen. Csak olyan jó lett volna valami másban. De most nincs. Az Ibusár. Hát meg jó még a Nőnyugat.
Ezek. Amiben az öt női szereplő egyike igen, vagy. Igen, magad igen. Is, és így aztán felügyeled minden este, hogy mi történik. Jézusom. Apropó, láttam, hogy most éppen szereplőváltozás történt ott is igen? Múlt héten.
Hámori Gabriella kolléganőm áttette állomás helyét egy évre az Egyesült Államokban. Szerencsét próbál, és ez alatt az idő alatt Grillus Dorka játsza azokat a Nőnyugatban azt, amit Gabi csinálta.
Hát legalábbis egy darabig nem, mert úgy láttam, hogy erősen gömbölyödik a pocakja.
Hála Istennek, igen. Igen. Hát én úgy tudom, hogy ezt megoldották, ezt a problémát.
Tehát ez nem probléma, majd
megoldódik.
Beiktatjátok a értem. Ja.
Igen. Úgyhogy ez a helyzet a Nőnyugata. Én nem felügyelem a Nőnyugatot, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy nem. Nagyon,
hát ott vagy, mint anya a gyermekeddel és
gyermekeiddel. Igen, de egyszerre vagyok anya és gyermek, hiszen én is játszom, és nagyon-nagyon szeretném elkerülni azt a roppant rossz ízű kékharisnya okos tojás helyzetet, hogy én bármilyen módon szóval én addig voltam itt szerző, amíg elkészült az anyag, és amíg meghúztuk, összeraktuk. És onnantól kezdve ez az előadás Mácsai Pálé és Ari Nagy Barbarái, a dramaturgi és a rendezői, és nekem muszáj volt kisütni az agyamat, hogy én ott most színésznő legyek. Jó, persze volt olyan a próba folyamatban, amikor az volt, hogy azt mondta a Pali egy szituációra, hogy hú, innen nagyon kéne még egy mondat, Bori, Kriszta, szállítsatok már valamit holnapra, és akkor a Borival mi szállítottunk valamit holnapra.
De egyébként ebbe így konkrétan írtatok is bele? Vagy csak így szállítottatok egy-egy mondatot. Most én pislog, így ártatlanul pislog.
Semmiféle tényt, történelmi hitelességet nem bántottunk, nem változtattunk meg. Illetve változtattam meg én. És ők sem egyébként, csak ugye ez még, ha már az én gyerekem, akkor úgyis beszél, tehát én vállalom a felelősséget. Vannak benne olyan szövegek, amelyek a megtörtént események alapján vagy összefésülődtek több helyről, vagy pedig miután pont az a személy, akinek ez a története, ezt sosem mesélte el egyes szem első személyben, hanem csak szedtem valahonnan, ezért ebből lett egy monológ, amit viszont én írtam.
Értem.
De semmiféle Tehát egyáltalán nincs, meg, tehát nincs meghamisítva semmi, ez nem fikció ebből a szempontból.
És észre se veszed, ha valaki kifelejt valamit? Vagy, tehát annyira leváltál a szövegről színésznőként?
De észreveszem, abszolút. De ezt a többiek is észreveszik. Hát együtt vettünk levegőt 8 hétig, és hát azért itt 4 igen okos és művelt csajról van szó, akik hát pontosan, tehát ők is utána olvastak, beleásták magukat, tehát ők is hallják, hogyha, ha például, ha én bakizom, abszolút hallják. Tehát ez
nem... Megrebben a szemük, vagy?
Nem, hát meg szoktuk utána beszélni, utána megmondani, de nem rebben meg a szemük.
No, a Tarelkina visszatérve még egy szó erejéig, mert annak Debreceni Csaba a főszereplője, és az jutott eszembe, hogy ő például nagyon régóta színészpartnered neked, mert, vagy nem tudom, hogy játszottatok együtt, de ő már Kecskeméten is ott volt, amikor te kecskeméti színésznő
igen,
voltál.
Igen, hát játszottunk együtt például a Kiodzsai Csetepatéban.
Igen, igen. Az, hogy valaki ilyen nagyon régóta ismer valakit, színpadról dolgozik vele, az előny attól, tehát az egy olyan mosolygós megnyugvás, hogy nagyobb biztonság, vagy ennek nincs jelentősége, hogy hát ki mióta színésztárs veled?
Nem, most azért pont a Csabával kapcsolatban...
Ugye a Kerekes Viktória, aki szintén régi
igen,
partnered.
Igen. De hát ezzel az erővel most például ott van Epres Attila, akivel meg Szolnokon voltam együtt, sőt, játszottunk együtt Szerelmes párt az Angyal szállt le Babilonba című előadásban. Tehát egy idő után ezen a pályán nagyon
már
nehéz...
Mindenki nagyon is.
Mindenkit ismer. Mindenkit ismer, ami egyrészt jó, másrészt az, nyilván mindenkinek megvannak a titkos vágyai, hogy úristen, de jó lenne vele játszani
egyszer. Ki a titkos vágyad?
Hát sok van.
Mondj el egyet-kettőt.
Hát, Molnár Piroskával nagyon jó lenne egyszer játszani. Azt nagyon csípném. De van sok. Most zavarba jöttem, mert nevetséges 42 évesen ilyen gyerekes ábrándokat kergetni, de...
Mindegy. Nem, egyáltalán nem nevetséges szerintem.
Szóval sok.
Soha nem késő ábrándokat kergetni.
Akkor jó. Szóval van bőven olyan kollega, akivel rettenetesen szeretnék, akinek nagyon szeretnék a szemébe belenézni a színpadon. De mondjuk állati izgalmas az is, azt is el tudom fogadni, ugye, hogyha valaki már 15 éve együtt játszik valakivel, és tényleg azt is tudja, hogy mikor rebben meg a szempillája jobbról a harmadik száll a szempillája, szóval mindent tud, akkor az unalmassá válik. És baromi inspiráló, mikor megjelenik egy új ember. De az is igaz, persze, hogy vannak olyan helyzetek, akár egy próbán, akár előadás közben, ahol meg pont ez a mélységes, mély egymás ismerése húzhat ki minket rossz helyzetekből, vagy éppen röpíthet el egy jelenetet. Tehát nem tudom letenni a voksomat egyik mellése, hogy jó-e, ha valakivel 20 éve együtt játszik az ember, vagy rossz. Mert ez is igaz lehet, meg az is. És ezt azt hiszem, hogy színdarabja meg előadása is válogatja.
Szóval minden lehet jó, és minden lehet nem
hát
jó.
Hát igen, mert nem merem egyértelműen azt mondani, hogy jó vagy rossz, mert nem is így érzem.
Az időnk vége felé járunk, de még egyet szeretnék kérdezni. Lehet, hogy nagyon rövid válasz van rá, lehet, hogy hosszú. Van meghatározó ember a pályádon? Annyira szépen elgondolkodik rajta.
Bocsánat, tudom, hogy rövid az időnk.
Nem sürgettelek, csak szeretem az ilyen pillanatokat, amikor csak én tudom, mi van. Mármint, hogy úgy látom.
Hát, aki nem is a színészetemben, hanem egyáltalán az, hogy én milyen ember vagyok, most halt meg nemrégen, 10 napja, Máté Lajos. Aki ugyan engem 5 percig tanított összesen, de nagyon szerettem őt, és azt merem mondani, hogy ő is kedvelt engem, és egy rettenetesen fontos útra való monológot kaptam tőle 18 éves koromban, amikor fölvettek a főiskolára, és én találkoztam vele, és nagy boldogan újságoltam neki, hogy tanár úrát fölvettek. És ugrabugráltam, és hát ahogy ilyenkor az ember viselkedik, és akkor ilyen kicsit megjátszott ilyen Csoszogi bácsis szigorúsággal azt mondta nekem a tanár úr, hogy hát, de akkor mindent el fogok felejteni, és majd ilyen nagy művésznő lesz belőlem, és hova lesz a kíváncsiság, hova lesz minden, ami 14 és 18 éves korom között érdekes volt, és majd belőlem is lesz egy művésznő, és halálosan betojtam ettől a monológtól, ami hát nyilván nem volt véletlen, hogy én ezt meg... Tehát, hogy pontosan tudta, hogy mit akar ezzel mondani. és valahogy annyira belém vésődött az, amit akkor mondott ezzel kapcsolatban, és meg a kíváncsisága, az elemi zsigeri kíváncsisága a kapcsolatban, meg azzal kapcsolatban, hogy a tehetség az legfeljebb egy állapot, és arra vigyázni kell. Szóval nagyon sok minden elhangzott ebben a monológban, hogy az egészen biztos, hogy egy életre szólt, amit akkor kaptam. De volt még más ember is biztos, csak most pont azért jutott eszembe, mert most halt meg 2 hete.
Jó, itt állunk most meg. Köszönöm szépen, Bíró Kriszta, hogy eljöttél és beszélgethettünk.
Én is köszönöm szépen
a figyelmet a hallgatóknak. Stuber Andrea vagyok. Viszont hallásra, jöjjenek jövő héten is.